Eljutottunk tehát odáig, hogy a sofár közösség nem csak megalakult, hanem a Skót missziónak a barátságából és segítségével önálló helyet is kapott, összegyülekezhetett, és így elérkeztünk ahhoz is, hogy beszámolhassak a sofár közösség az évezred kezdetétől számított, mindegy 2007-ig tartó korszakáról, tehát az első 7 évről. Az első 7 évnek természetesen a külső hatások nagyon is befolyásolták a működését, történéseit, hiszen akkor ebben az országban, a hazánkban nagyfokú munkanélküliség volt, mindenki keresett, mindenki reménykedett, tehát egy átmeneti idő volt. A közösség tagjai ezért részben szabad emberekből jött össze, akik éppen munkanélkül voltak, és diákokból különösen, akik nem tudták, hogy hogyan tovább, elhelyezkedni nem tudtak, tovább tanulásuk végén vagy határain voltak. Mi jellemezte még az érkező embereket? Mint említettem, a hely keresése és megtalálása és annak áldása azért lesz szükséges, mert egy lakást kinőttünk, és hát már több tucatnyi ember gyülekezett össze, tehát már nem volt hely, ahol le is ültessük őket. A kezdetekben 20 és 40 közötti létszámmal ingadoztunk, és a Skót misszió épületében, mikor helyet foglaltunk, otthon találtunk, úgy általában 20 fős, 20 és 30 közötti létszám volt, ami jellemző volt. De kikből állt? És ezzel a szolgálatnak és az indulásnak a nehézségeit is el kell mondanom. Tudva levőleg ekkor alakult egy nagy gyülekezet Magyarországon, Budapesten, amelyik bizony rengeteg sérültet okozott, hozott létre. A anyagi lefosztás és egyéb más karizmatikus ráhatás manipulációja által számtalan sérült érkezett, és ők rendszeres látogatói lettek, helyet kerestek, amikor rádöbbentek arra, hogy tulajdonképpen itt egy egyén bálványozásából és egy másfajta gyülekezet létrehozásáról van szó. Amikor az ígéretek nem teljesültek be az ő életükre, amikor ki lettek fosztva anyagilag, uralm alá kerültek, és egy természetes ösztön diktálta, hogy onnét szabaduljanak, de hova? A hova kérdése mindig is érdekes volt ebben a korban, ebben az időben. A történelmi egyházak bezárkóztak, a társadalmi változások miatt is bezárkoztak, várakoztak, és az élettelenségük az köztudott, a mai napokban sem különb. Ugyanakkor a nyugatiról, Amerikából érkező kis közösségek bizony előbb-utóbb a 80-as évektől a 2000-es évekig bizony bebizonyították, hogy nagyon sok erő nincs bennük, tekintettel arra, hogy a számtalan kis apró gyülekezet személyfüggő volt valóban, amikor egy valaki, akinek tekintélyet sugárzott, akire feltekintettek, akit választottak, tulajdonképpen valami külföldi missziónak a tanait hirdették, egyéneknek, egyéb minisztriknek voltak a kihelyezett tagozatai, és amikor ezeket tanították, az élethez való kapcsolatuk és a hívő élet erősödéséhez, dinamikájához lényegében semmi közük nem volt. Aki valóban keresni akarta tényleg Isten igéjét, a történelmi egyházakban nem találta meg. Aki többet akart és volt bibliai látása, volt megelőzően hívő élete valamely gyülekezetben, azok sorra csalódottak voltak, és kerestek. Kapóra jött ekkor, hogy Mesiás hívő néven és zsidó néven, ekkor még a Sófár közösség Mesiás hívő zsidó közösség volt, későbbiekben a zsidó nevet ki kellett vennünk, mert nem csak zsidókból áll a közösség. Tehát lényegében elindult egy másik folyamat, és emberek sokasága más akart lenni, mint azok, akik. Tehát a kereszténységnek a hamis bizonsága vagy képe számukra nem volt vonzó. Ők újat akartak jó szándékkal, és ezzel a jó szándékkal, ezzel a mássággal igazából nem akarták a kereszténységet megtagadni, és nem akarták megtagadni Jézust, de gyakorlatilag más kiutat nem láttak, mint a zsidó vonal, a krisztusévő zsidók vonalát kereste, vagyis bennünket. Tehát igen nagy volt az átmenő forgalom, a fluktuáció is igen nagy volt, tehát mindenki keresett. Ennek a kornak még jellemzője volt, hogy úgymond, rosszot mondok, de falkában is érkeztek keresők, és különösen a nőknek a körébe volt, amikor több nő összefogott és csoportosan ment gyülekezetről gyülekezetre, érdekességről, csodavárásra, így nálunk is megjelentek, és mindegyiknek volt egy ideje, amik szépen fölálltak és elmentek, mert az ő igényeiknek nem igen, mert voltak ezek megfelelőek. A másságnak a keresése még abban is kimerült, hogy divatossá vált a zsidó ének tánc, és a külsőségek, és ez bizonyos értelemben az érzéki embereket nagyon vonzotta, a zsidó énekek és a zsidózás nagyon vonzotta, hiszen újdonság volt amerikai vagy egyéb angol száz zenével kapcsolatosan való érzületükhöz. Újdonság volt, mélyebbek is voltak ezek az énekek, és valahogyan érdekesebb liturgia volt a zsidó hagyományoknak a megülése és a zsidó külsőségeknek az alkalmazása. Tehát az érkezők különböző szándékkal jöttek, tehát ez a 20-40 közötti fő változása, benne volt a szándék, az akarat, a lelkiség, hogy valami nem keresztény, de valami szépet keresünk, benne volt valami újat, de a legveszélyesebb számunkra az volt, hogy azok, akik jöttek, nem a régitől akartak megszabadulni, és nem hoztak ajándékot, hanem a régieket akarták valahogy más formában maguk megvalósítani, közöttünk, vagy helyettünk, vagy átvenni felettünk a lelki és a szellemi irányítást. Tehát ennek a bizonyos nagy gyülekezetnek, aminek a nevét nem szükséges kimondanom, a sérültjei érkeztek, aztán második lépcsőben még több sérült érkezett a nagy gyülekezetből, kiszakadt másik gyülekezetből, amelynek a szintén láthatóvá váltak a belső anomáli részek, a saját belső problémái, bajai, az emberi és egyéb bűnös dolgok. Onnét is érkeztek, tehát gyakorlatilag eléggé nagy forgalom mellett ez a két gyülekezetnek a tagjai, akik elvileg zsidó szeretők, ők azok, akik előfordultak nagyobb számban. A másik, amiről beszélnünk kell, természetesen volt egy tiszta ág is, amelyik persze változni kellett volna. Azok az emberek, akik valami oknál fogva nem csak szimpatizások voltak a zsidósággal, hanem a zsidóságukat úgy is elfogadták, hogy valamelyik ősük, rokonuk, akárki zsidó volt, és ebben látták az ő folytatásukat, a hitéletük folytatásukat, hogy megvallották a zsidóságukat. Ebben újabb probléma merült föl, hiszen nem egy egyháznak a tanaiba vannak a szellemi zsidóság, meg mi vagyunk az igazi Izrael. Ezek a tanítások ismertek, ma is működőek, vagyis a helyettesítő teológiának az áldozatai, amelyik kezdetektől fogva működik a kereszténységben, azok is előkerültek, azokkal együtt, akiknek valami töredékes szinten, de voltak zsidó ősei, zsidó gyökerei. Nagyon nehéz volt ezt kezelni, hiszen a zsidózás, mint olyan, lehet pozitív és negatív is, a szándékot mindenképpen fel kell kutatni, hogy a helyettesítő teológia működik, tehát én vagyok a szellemi zsidó, mert az Úr azt mondta, ó, de sokszor hallottam, vagy mi vagyunk az igazi zsidók, mert a zsidók elvetettségéről beszélünk titokban, és már ott vagyunk, és szeretjük őket, de ők már semmi, de semmi dolguk nincs, mi vagyunk az igaziak, és ezek a jellemzők bizony a katolicizmusból újra kihajtó gyülekezetek, felekezetek, egyházaknak bizony, ha rejtetten is, de Isten ellenes gondolatok és teológiájuk. Az említett nagy gyülekezetben is ugyanez van, hogy katolikus gyökerek abszolút feltörnek, és utána mennek tovább, akikről tőlük leszakadnak, ugyanezt a teóriát, ugyanezt a teológiát is viszik magukkal. Tehát ebben a közegben nehéz volt szolgálni, hiszen abban a pillanatban, ha bármelyik pártjára állunk, akkor semmivel nem leszünk különbek, mint akármelyik karizmatikus, vagy bármilyen társaság. Ugyanakkor, ha elfogadjuk a történelmi egyházakból és egyéb helyekről érkező jó szándékúnak mondható zsidó missziósokkal való együttműködés, akkor nem vagyunk messiás jövők, hanem keresztény misszionárosok vagyunk a zsidóság közepette, hiszen a hitéletünkben tartottuk magunkat ahhoz, hogy mi a származásunk és kicsoda a mi urunk. Tehát a közösség így eléggé heterogén volt, előbb-utóbb tisztulni kellett. Az első 7 év valóban a tisztulásnak, a letisztulásnak az ideje, és mivel abszolút újat kezdett velünk Isten, és mivel abszolút nem volt honnét kijönnünk, és nem volt mit ismételnünk, és nem is akartunk valaminek a valamije lenni, gyermeke, vagy lány gyülekezete, vagy bármilyen filiája, bármilyen, ezért igen nehéz volt az út, hiszen önmagunknak egy külön, egyedi utat kellett megtalálnunk, méghozzá azt, amit Isten rendelt el a zsidóságnak, és nem csak a zsidóságnak, a zsidóságtól függetlenül, minden Jézus hívő vallásos embernek is Isten messiás jövő hitet akar adni, és azt kéri tőle, hiszen a messiásban való hit az, ami az üdvösségnek a kulcsa. Tehát az első 7 év ilyen vívódások között ment, és ebben az első 7 évben egyértelmű volt, mint említettem is már, hogy délelőtt, szombat délelőttönként a zsinagógában voltunk, és ugyanazt az igét, ugyanazt a tórát olvastuk, és ugyanúgy imádkoztunk, mint a zsidóság, annyi különbséggel, hogy némely talmudi, vagy akármilyen idézetre, vagy ima részletre nem mondtunk áment, hiszen arra nem mondhattunk, de szinte teljességgel azonosultunk velük. Ugyanakkor tudtuk azt, hogy valami több kellene a zsidóságnak, és ma is tudom, hogy a zsidóságnak a tóraolvasás mellett kell a tórának az aktualitása, aktualizálása, hogy a zsidó nép betöltse azt az elrendelt hivatását, hogy vigye a tórát, de ezt még önmaguknak is meg kell tanulni, valamennyünknek meg kell tanulni a tóra működését, vagyis Isten rendjének a működését az életünkben. Tehát így kezdődött a szombat, hogy elmentünk a zsinagógában, és délutáni alkalmunk elkezdődött, és akkor viszont már ugyanazt a tórai részt az Új Szövetség könyveivel összevetve, egységesítve szólt ezekről a heti szakaszokról, illetve profétai részekről a tanítások, amelyeket, és ennek hála, sikeresen írásban, majd hallható anyagban feltettünk az internetre. Mindig volt, aki ezt a feladatot elvállalta és szolgálta. Illetve ennek az anyagi vonzatát is önkéntesen vállalták némelyek. Tehát a működés így nézett ki. Ebben az időszakban, mint említettem, igazából diákokból és mint az ország jelentős részében munkahelyet kereső munkanélküliekből állt a közösség, vagy idősebbekből, nyugdíjasokból, tehát szabad emberekből állt. Ennek köszönhetően a hétközi alkalmaink úgy néztek ki, hogy volt külön a férfiaknak, külön a nőknek alkalom, és ez szándékos volt, hiszen a férfiaknak a férfi problémáit nők előtt, vagy nőkkel megbeszélni értelmetlen, miképpen fordítva is. Ezen kívül péntek este a szombat fogadása egy családi körbe történt, amely családi kör úgy általában egy tucatnyi ember volt, kibővülve másokkal, és a szombat, mint említettem, így működött. Tehát ezzel indult, és magunk is azt az utat tapostuk ki, amit előttünk volt, járatlan úton kezdődött. Járatlan úton kezdődött, és maga azok, akik érkeztek, azok tanítottak bennünket, hogy nekünk nem külsőségeket, hagyományokat kell tanítani, nem zsidózni kell, hanem a zsidó embereknek az identitását, vissza kell vezetni az identitásukhoz, és valóban a Jézus vallás helyett szükséges a messiás hívő hitet élnünk, gyakorolnunk, mely a Ószövetség és Újszövetség egységessége nélkül lehetetlen. Más irányú szolgálat is volt a sófáron belül, személyesen külföldi kapcsolatok is létrejöttek, mereven tiltakoztam az ellen, hogy bárki is támogasson bennünket, mint annyi minisztri mindenféle csoportokat, közösségeket hozott létre, azonban karitatív módon lehetőség nyílt arra, hogy a magyar anyanyelvű területeken, tehát teljes Kárpát-medencében karitatíve segítsük a zsidóságot, és ennek köszönhetően létrejött két alapítvány és egymás után, amely gyakorlatilag ajtót nyitott Románia, Ukrajna, Szerbia, vagyis a volt nagy Magyarországnak a területe felé, ahol magyarul beszélnek, és így nem csak a zsidóság felé, hanem más felekezetek felé is ajtó nyílt, pontosabban gyülekezetek felé, miképpen megtapasztaltam azt, hogy ezeken a területen a lelkészek és a szolgálók úgy szólva ott hagyták, cserben hagyták a gyülekezeteket, és a húsos fazék mellé hazánkba, a Magyarországra, Budapestre vagy környékére települtek át, ott hagyva mindenkit. Nagyon fájdalmasak voltak ezek a szolgálatok, és magát, amikor karitatív munkát kellett végezni, tényleg a legmélyebb pontokig is el kellett jutni, a cigányságtól kezdve a nagyon-nagyon elhagyott, nagyon-nagyon szegény népek irányába is. Ekkor faluról falura szolgáltam, Párciumban, Erdélyben, és Kárpátalján is jelentős munkát kellett végeznem. Tudtam azt, hogy ez a szolgálat nem egészen esik egyben a adományokat adó emberek akaratával, hiszen akkor is előbb-utóbb rájöttem arra, hogy keresztény néven és keresztény segítség néven csupán azért kerestek meg, mert ha megkeresnek, általam kinyílik némely vállalkozásnak, némely gazdasági tervnek a megvalósulása, így Erdélyben, akarom mondani, Pásziumban, Magyarországon, Ukrajnában a adományokkal támogató egyik karizmatikus gyülekezetet alapító pásztornak bedolgozói hálózatot építettem ki, mert ugye olcsó munkaerő, ajtónyitás, karitatíve, és erre alkalmasnak találtak. Így kettős munkát kellett végeznem, pontosítani kellett, hogy a munkahelyteremtés ezekben az országokban hasznos-e azoknak, akikhez mentem, és teljes szembenállással kellett lennem mindkét alapítvánnyal, mindkét segítővel abban, ami nyugat-európai törvény, hogy én nem szólhatom az igét. Igen, és első volt az ige, és mellett a karitatív munka. Tudtam így számtalan zsidó közösséggel kapcsolatot létesíteni, és közben a keresztény gyüleketeknél is bizony számos szolgálat volt, amikor nem volt vezetőjük, és kértek, hogy segítsek. Talán így néz ki ez az időszak. Így néz ki az időszak 2007, viszont már valamelyest még nehezebb lett. Egyre inkább kristályosodott ki az, hogy Isten igéjét hogy kell tanítani. Egyre inkább kezdett lekopni az a keresztény máz, amit magam is évtizedeken át tanultam, magamra vettem, rám ragadt. Maga kinyílt az ige. az Ó és Új Szövetségnek az egysége, és ebben bizony benne volt az a veszély is, hogy többen fölállnak, és a berögzött keresztény mi voltuk miatt nem jönnek velünk tovább. Így voltak bizonyos harcok, szakadások ebben a akkor 30-40 főt számla gyülekezetben. Voltak, mert nem találták meg a keresztény, új keresztény változatokat, az újjal nem tudtak mit kezdeni, és különösen nem akartak és nem tudtak azzal kezdeni valamit, hogy Isten igéje nem csak tudományos előadás, nem csak egy előadás bármilyen módon, hanem élő és ható, vagy az, ami elhangzik, az ránk kötelező, és az a rendetlenség, ami bennünk van, vagy általunk működik, annak szükséges megszűnnie. Nagyon sokan jöttek úgy, hogy roncs volt az életük, sorolhatnám a narkósoktól kezdve a ferdehajlamon át a családi problémákon keresztül, és nagyon sokan megszabadultak attól a tehertől, attól a bajtól, ami rajtuk volt, valóban egy életátadással. Sokan voltak. Ők, akik valóban elindultak, de nem vállalták azt a nehéz utat, hogy nem csak meg kell szabadulni az ember életét nehézségbe tartó, láncokba tartó helytől, embertől, eseménytől, hanem tovább is kell lépni. Mások az életük változása után megálltak, és akár évekig is ott ücsörögtek, mint egy bénán, jól érezve magukat. Hálásan azért, hogy megszűnt az életükbe a nyomor, a baj, de előre nem tudtak lépni. Minden szolgálati nehézségek, problémák, de irányítani embereket erőszakkal, manipulációval nem lehet. Vagy megértik Isten igéjét, vagy alapvetően elsorvad a kapcsolatunk. A sofár közösségnek szintén külső vonatkozása volt, hogy köszönhetően a weboldalainknak és köszönhetően a szolgálatunknak a kiterjedésének mások is felfigyeltek ránk. Előzőekben volt meghívás Svájcba, Németországba, valamint a környezeti országokba, mint az alapítvány által is természetes dolog, de teljesen váratlanul afrikai meghívásban vehettem részt, amikor egymás után háromszor, három évben egy-egy hónapot töltöttem kint Afrikában. Ez kezdetben nagy kihívás jelentett, és nagy kihívásként nem csak újat vittünk, hanem újat is akartak az afrikaiak. Erre most nem térek ki, pusztán arra térek ki, hogy afrikai szolgálatunk ideje alatt viszont egy újabb baj ütötte fel a fejét. Az újabb baj pedig azt jelentette, hogy azok az erők, főleg karizmatikus gyülekezetekből, és főleg a nagy gyülekezetből érkezettek, a távollétem alatt a közösségnek az irányítását át akarták venni. Egy pucs volt, sőt nem egy, hanem több. És ennek a nehézségei bizony kihatottak, sokan csalódtak, sokan ezt a belső válságot nem tudták átvészelni, de amikor folytatódott tovább a sofárnak az útja, mindazok, akik helyre akarták állítani más gyülekezetnek a szellemiségét bennünk és mi általunk, akik át akarták venni a vezetést és zsidótlanítani akarták a közösséget, azok távoztak. Megdöbbentő erők voltak, hiszen számításaim szerint 8 ember, aki új egyháznak lettek a pásztorai, vagy önmaguk alakítottak közösségeket, és így távoztak el tőlünk, hogy máshol megvalósították a bizony nem egészen tiszta elképzelésüket, önmegvalósításukat. Az első 7 év tehát így telt. Az első 7 év a kristályosodásnak az ideje volt, és bevallom, nagyon nehéz volt egybetartani egy úton menni, egy olyan úton menni, amit senki nem járt még meg. Mert a Krisztus hívő zsidók tulajdonképpen zsidó keresztények. A zsidózó keresztények tulajdonképpen keresztények. És nem keresztény ellenesség a kérdés, hanem valóban tisztázni kellett, hogy mi az, hogy messiás hívő. Mi az, ami nem vallás, hanem hit. Mi az, ami új. Mert maga ez a vallási állapot, ami van, volt akkor, megkövetelte, hogy egy újat kezdjünk, nem a régit, másképpen. Ezeket a harcokat végigvinni igen nehéz volt. Kevesen maradtak hűek, és kevesen hitték el azt, hogy Izrael elhívása, küldetése Isten akaratában ma is érvényes. Nagyon kemény harcokat kellett vívni az ellen, hogy a keresztények ne lepjék el a hátunkon beosonva a zsidóságot a missziós terveikkel, de ugyanakkor kemény harcot kellett folytatni azért is, hogy a sok szerencsétlen, identitását nem lelő, nem találó ember ne térjen be a zsidóságba. Nagyon kemény munka volt, de megérte. Bár sokan ebbe tértek a zsidóságba, ez már az ő saját szándékuk volt. De zsidók igencsak kevesen lettek zsidó misszióknak az áldozatai. Megmaradt a zsidóság, amelyikkel ma is élő viszonyban vagyunk, része is vagyunk, mondhatjuk így. Az első 7 év tehát így telt. Új utakon, ismeretlen úton, és csak hitben, és csak teljes életátadással lehetett menni, és megmaradni is.